két kitűnő előadás még hátra van, és utána egy szabad diszkuszió. Nagyjából behoztuk a késést, nem szeretném, ha most újból fölhalmoznánk további perceket, hiszen két kitűnő előadást fogunk meghallgatni Bán Andrástól és Újvári Sándortól. Én nagy várakozással nézek mindkét előadás elé. Meggyőzés bizonyítékok nélkül, ezt ugyan nap-nap után látjuk a televízióban, hogy megpróbálnak minket győzni dolgokról, aminek olyan dolgokról, aminek az ellenkezőjéről abszolút biztosak vagyunk, és nem használnak bizonyítékokat, de érdekes lesz szisztematikus összefoglalót is hallgatni erről, úgyhogy átadom a szót Bán Andrásnak a Meggyőzés bizonyítékok nélkül című előadás megtartására. Kérem szépen!
Köszönöm szépen a szót, tisztelt hallgatóság, tisztelt elnök úr. Muttó gyanánt hadd válasszam most erre a következő cirka fél órára, ami nekem jutott, hogy minden hasonlat megtámadható ugyan, de most ebben a fél órában legyünk jó hiszeműek a hasonlatokkal szemben. Nem véletlen választottam a TIT előadó titulust ebben a műsor kiírásban, mert az egyik élmény, amiről mesélni szeretnék, az éppen a boldogult TIT előadó koromból való. Jártam valamikor több évtizeddel ezelőtt egy munkásszálon, és tartottam csillagászati előadást, és szóba került a fénysebesség túlléphetetlensége a véges volta ellenére. És zavarba voltam, hogy a munkásszálon dolgozó mesterek közül, akik a saját szakmájukban akármekkora mesterek lehettek, nem azt az iskolát járták ki, ahol olyan magától értetődő volna magunkévá tenni azt a gondolatot, hogy a fény bármennyire is véges, túlléphetetlen valami. És ezek olyan 6 méteres nagy válasz szekrények voltak. Sok ország, mondtam, ugye most a világcsúpát. Nem tudom, akkor sem tudtam, senki nem tudta, de nem az volt a lényeg, abban maradtunk, hogy csak 1,5 méter lehet. Nos, lehet-e a magasugrásnak a világ csúcsa mondjuk 3 méter? Hát hosszabb a lábuk, meg erősebbek lesznek. Lehet 3 méter. Lehet-e 4 méter? Na, ott már egy kicsit többet gondolkoztak, hogy mi kell ahhoz, hogy 4 méter legyen. Mondom, sem rudat nem használunk, sem a szabályokat nem hágjuk át, maradnak mondjuk ezek az olimpiai vagy rendes nemzetközi magasugrás szabályok. Hogy lehetne? Töprengtek, és aztán bologattak, ám lehet. És akkor mondtam, hogy lehet-e 40 méter a magasugrásnak a világ csúcsa? Na hát ezen már meghökkentek, mert tudjuk jól azt, hogy ha valaki 40 méternél átviszi a lécet netán, és utána visszahuppan a homokba, ugyanazt szenvedi el, mintha a 10. emeletről levetette volna magát, és ez nyilván már egy eléggé abszurd esemény és abszurd magasság, és mondta valaki, hogy hát tegyük oda a léc mögé 1-2 méterre azt a párnát, vagy azt a homokkal teli kádacskát, ami fölfogja a lezuhanónak a lendületét. Mondtam, a baj az, hogy a dolog természetéből adódó szimmetriából következően az elrugaszkodás ugyanakkora terhet ró a szervezetre, mint a földet érés, tehát ha valaki képes volna a lécet átvinni a 40 méteres ugrással, az ugrás első pillanatában a vállán jönne ki a combcsontja, és akkor megértették, hogy hát 40 méter azért nem lehet a magasugrásnak a világcsúcsa. De ha valaki elmagyarázza, hogy hogyan lehet ezt mégis, akkor azt mondom, legyen 100 kilométer, és előbb-utóbb eljutunk egy olyan abszurd határhoz, ami fölött már semmiféle appellátával nem lehet föltenni a lécet. Mutattam valamit, ami annak ellenére, hogy véges, annak ellenére túl léphetetlen. Ez volt az az ismeretteresztői fogás, amivel szerencsére kikerültem, hogy azt a bizonyos fizikai-matematikai apparátust kelljen alkalmazni, ami szükséges volt ahhoz, hogy megértsék a fizikusok azt, hogy a fénysebesség miért is túlléphetetlen, miért is valamennyire határsebesség. Megnyugodtak a kedélyek, úgyhogy nem morzsoltak össze az óriások engemet ott az előadás során. több apró ilyen dolgot gyűjtöttem össze, amelyeknek a lényege az, hogy én nem állok neki bizonyítgatni, hogy valami miért igaz, illetve valami miért valótlan, vagy egy következtetése miért olyan, hanem találtam valami, ami hasonlat, példázat gyanánt engem kisegít abból, hogy a bizonyításnak a vagy a nagyon fáradtságos, illetve hosszadalmas voltát elkerülhessen, vagy pedig, ha egyszerűen az apparátus nem áll a tisztelt hallgatóság rendelkezésére, akkor hogy oldja meg a feladatomat. A hírhedett Deniken film a jövő emlékei az én ifjúkorom egyik emlékezetes filmje marad, annak ellenére, hogy nagyon vegyes érzelmekkel fogadtam. No, abban például említés történik arról, hogy az ókori kolosszusokat ugyan hogyan lehetett fölemelni, fölépíteni ókori módszerekkel, ókori építészeti módszerekkel, miután nincs erre magyarázat, hiszen nem álltak a rendelkezésükre sem gőzgépek, sem villamos daruk, sem egyéb komoly berendezések, amik egy ilyen mai kolosszális építkezésnél már segítséget nyújtanak, hát erre rögtön kézenfekvőnek kínálkozott az, hogy hát jöttek az UFO-k, nekik volt a gépeik, nekik volt mindenféle ilyen eszközük, és ők megoldották ezt a problémát. És akkor én azt mondom, hogy bármennyire csábosan meggyőző az UFO-k mellett ez az érvelés, én a következőt mondom. Nem tudjuk elképzelni, hogy az ókorban hogyan lehetett fölépíteni egy kolosszust, mondjuk egy egyiptomi piramist. Nézzük a következőt. Akkoriban még dohányoztam, hál' Istennek azóta erről lemondtam, és akkor azt mondtam, hogy hát itt egy szál cigaretta, meg tudnál valaki gyújtani? Hát hogyne, benyúltak a sebükbe, elővettek egy dobozit, mondom, tedd el a gyufát, ez modern találmány, másik jött egy öngyújtóval, mondom, tedd el az öngyújtót, ez is modern találmány, és úgy adjál nekem tüzet, hogy semmi modern dolog nincs a kezedbe. Bajba voltak, nem ezért hagytam abba a dohányzást, mert nem volt, aki meggyújtsa, de kezdték érteni, hogy mire akarok kiukadni. Mondom, az őskorban, amikor sem öngyújtó, sem piezo gázgyújtó, és most sorolhatnám az ilyen modern tűzcsiholó találmányokat, nem voltak, annak ellenére az ős emberek tudtak tüzet rakni úgy, ahogy ma már mi nem tudunk. És ma nagyon nehéz elképzelnünk azt egy hétköznapi ember számára, hogy hogyan lehet tüzet gyújtani a modern eszközök nélkül. Természetes, nem is szükséges ma nekünk tudni ezeket az ősi módszereket, legfeljebb elméletben vagy hallani róla, de a gyakorlatban nem kell nekünk ezeket alkalmaznunk, hiszen ott vannak a modern tűzgyújtó berendezések. Nolám, egy régi módszer, aminek a nyitját nem feltétlenül tudjuk, de működőképes. Kell-e nekünk az UFO-kra fogni azt, hogy ilyen nagy épületeket lehetett építeni, emelni? Szintén megejtően tetszetős magyarázatok szoktak születni arra, hogyha van valami rejtélyes dolog, és a tetszetős magyarázatoknak az egyik hibájuk az, hogy nem kellő egyéb magyarázat mellett, vagy nem kellő alternatíva mellett hangzanak el, és túlságosan valamilyen irányba mutat az a magyarázat a rejtélyre. És akkor azt mondom, hogy bármennyire tetszetős lehet egy egyedülvaló magyarázat, talán a kutató számára mégiscsak magától értetődőbb az, ha van egy probléma, és magyarázatot keresünk rá, és szeretnénk a dolgunkat el is végezni, akkor felsoroljunk legalább N különböző magyarázatot, és az igazi kutató munkának a fáradtsága abban van, hogy N-1 magyarázatról bebizonyítjuk, hogy az nem lehet, és akkor marad az N-edik magyarázat, amiről tényleg bebizonyítható. Ez olyan komoly munka, és a kutatók tudják, hogy igazából a kutatásnak az ilyen mókuskerék része ilyen feladatokkal telik el. Vajon mindenkinek van-e türelme ahhoz, hogy elvégezzen annyi kísérletet, amennyi kell az eredmény, a helyes eredménynek a meghatározásához, és erre föl szoktam hozni például Paul Ehrlichet, aki 606 kísérletet, pedig ő tudós volt és tudta a dolgát, hogy milyen irányba kísérletezik, mégis 606 kísérletet hajtott végre, míg végre a 606. volt az, amelyik őt az eredményhez elvezette. Nem adják olyan olcsón azt, hogy valamilyen rejtélyt olyan könnyű legyen megfejteni, pláne nem feltétlenül valamilyen földön kívüli magyarázattal. Tehát az egyedül való magyarázat helyett talán a józan magyarázathoz kellene eljutni, csak hogy az fáradtságos. Ami valóban megfejthetetlen, tehát magyarázat nélkül való, mert ilyen jelenség is akad, arra sem tanácsos rögtön a természet felettit elfogadni, és megint csak ufókat hozhatnék példanyanánt, elsősorban, mert elég gyakran hivatkoznak ő rájuk, amikor valaki a Delhi vasoszlopot emlegette, hogy hát annak mi lehet az előállításának a módja, hát ezt nem ismerjük, ugye? Hallottunk-e Attila kardjáról? Hát annak az előállítási módja sem ismeretes, de már van egy kevésbé természet feletti magyarázat, azért mondom, hogy kevésbé, mert egy kicsi annak idején azért ez természetfelettinek bizonyult, nevezetesen, hogy az égből pottyant, amit ma úgy magyarázhatnánk, hogy talán egy vasmeteorit az eredete Attila kardjának. Nem azt állítom, hogy ez így van, de kevésbé mesterkért és kevésbé természetfeletti magyarázat. Ami elgondolkoztató lehet. Tudja valaki, hogy Stradivárinak mi volt a titka, amellyel ő a hegedűit megalkotta. Mind a mai napig folynak a kutatások, és elméletek sorra születik, de igazából úgy tudom, hogy egyik sem adott kellő magyarázatot arra, hogy Stradivárinak mi volt az igazi mesterfogása, vagy mik voltak az ő mesterfogásai. Nem illetlenül, hogy valaki őrizte ezeket a titkokat, a muránói üveggyártói olyan szigorúan őrizték a titkot, hogy arra, aki elárulta az ő üveggyártási titkukat, arra halál várt. És miután valamelyik üveggyártó egy délután, mit tudom én, talán a kártya nem volt szerencsés járású önála, megszorult, és elárulta ezt a titkot, és úgy szól a fáma, hogy bizony ezt a mestert másnap hajnalban a torkán átszúrva találták meg. Tehát egy szakmai titkot nagyon, de nagyon súlyos dolog volt őrizni és megtartani. Tehát Stradivári hegedűjének a titka egyelőre nem ismeretes, de senki nem mondaná azt, hogy ezt is az ufóktól kaptuk, és az emberi szellemnek az egyéb nagy vívmányai közül is van néhány, amelyről egyszerűen nem tudja a hétköznapi halandó elképzelni, hogy hogyan születhetett. Látunk egy részletet a Sixtus kápolna mennyezet freskójáról, vajon honnan támadt az a mesteri ihlete és az a mesteri tudása Michelangelónak, amelyel ekkorát tudott alkotni, UFO, vagy a 9. szimfóniát is a távoli intelligenciák hozták el ide. Ez azért eléggé meredek állítás lenne megtagadni igazából az emberi szellemnek a termékeitől azt, hogy ez valóban emberiek. Én ilyenkor túlzásba esem is azt mondom, hát az emberiség ufók nélkül már bilire sem tud ülni. Előfordulnak szerencsétlen szóhasználatok, és az ilyenből ugye az egyik híres, ez az a bizonyos antianyag. Nem állok le, hogy pontos anyagszerkezeti magyarázatokat, meg egyenleteket vegyek elő azért, hogy meggyőzzem a hallgatóságot, hogy az antianyag nem úgy antianyag, ahogy ők elképzelik, mert ahol a tudománynak az eredményeit nem kellően ismer, és miért ismerné mindenki, hiszen többnyire azért halandók vagyunk, és nem vagyunk minden tudományban járatosak, és ez emberi dolog, és ez megbocsátható. De ha valaki túlzásba esik, akkor valamilyen módon ennek megállt kellene parancsolni. mert mondták azt, hogy ahol antianyag van, ott például az idő visszafele folyik, és egyéb szamárság, mondom, ezek szerint, ha valahol antianyagból építenek egy autót, akkor az ahelyett, hogy fogyasztana a benzint, az termeli, nem abszurd egy kicsit, na akkor elkezdenek gondolkodni, hogy talán azért ennyire mégsem lehet elvadulni az antianyag, vagy antivoltán töprengeni. Nem olyan rettenetesen nagy a különbség, mint ahogy az első szóhasználattal, az antianyag elnevezéssel sugallnánk, hiszen csupán egy vonatkozása, ha jól tudom, egy lényeges vonatkozásban tér el a két részecske egymástól. Ha az autó hasonlatot említ. Na most az ugye utazik egy kontinentális autóval, és utazik egy brit, akkor előbb-utóbb ez a két kocsi úgy fog találkozni, hogy annihilálódik, és ami eredményű marad valami esztrálni, hogy az anyag és antianyag között nem olyan végzetes a különbség. A megismerhetős problémáját elég sokszor szoktál lenni, és hogy hát igen, megismerhető-e, vagy nem ismerünk ez alatt, és akkor azt nem fogjuk teljesen megismerni, hiszen még marad valami ismeretlen, minél tágabb az zóna, annál nagyobb felületen érint az ismeretlennel, és előbb-utóbb úgy, aki soha ezekre mint. És Heisenberget szokták hozni, amióta ő kimondta azt, ami vezetelseve állt, gondunk abba, és ilyenkor azt mondom, hogy most esünk kétségbe, és az összeset, mert tulajdonképpen ez egy... Miután összenéznek az emberek, és lehangolva egymásra pillantanak, hogy hát tényleg, akkor most egyáltalán minek járunk iskolába, diákok rögtön fölcsillan a szemük, hogy hát akkor minek tanulni annyit, hogyha úgyis hiába való az egész, mert ez a folyamat nem ér véget, és akkor azt mondom, hogy akkor most nézzük azt, hogy mi az, amit nekem a kezemben van, fölismerhető-e. Ugye egy doboz gyufa, nincs ebben semmi ármány, illetve az ármány nem itt van elrejtve. Itt van egy doboz gyufa. Ugye van itt a hallgatóság között, aki ezt tudja alkalmazni, tudja használni arra, amire. Van, aki esetleg nem, akkor úgy kérdezem, jó, nincsen rá vállalkozó, tehát mindenki tudja alkalmazni ezt a valamit arra, amire kell. Kérdezem én, hány információ hozható össze erről a dobozgyufáról? Összehozható erről tenger sok, azt is mondhatnám, hogy az itt ülők mindegyiket tud legalább két tulajdonságot fölhozni. Ha azt kérném, hogy 20-at hozzanak föl, akkor erősen hajánnál fogva ráncigálva, de mindig hozható, mert a széle hossza, a magassága, a benne lévő gyufa szálaknak a száma, az anyagi minősége, a szálaknak a hossza egyenként, mikor készült, milyen gyárban, melyik műszakban, kinek a gyártó során, tehát rengeteg információt össze tudok hozni. Tehát az ismereteimet halmozhatom erről a dobozgyufáról, akármeddig, nem érek a végére, ám mégis azt mondom, mint ahogy az itt ülők mind tudják alkalmazni ezt a dobozgyufát és annak a tartalmát, hogy véges sok információ, jól megválasztott információ, elegendő ahhoz a valamihez, amiről valamit szeretnénk megtudni. Tehát az, hogy tetszőlegesen sok információ vagy ismeret fölhalmozható valamiről, nem jelenti azt, hogy ebből az összes szükséges ahhoz, hogy egyáltalán alkalmazni tudjuk, és ez az, ami ebben megvigasztaló. És ehhez csak egy dobozgyufára volt éppen szükség. Azt, hogy amikor megindul a fantázia, ugye Verne Gyulára gondolnak, hogy megálmodta ugye a repülőgépet, meg megálmodta, hogy hódítóróbura gondol, meg a Némo kapitánya a tengeralattjárót, és akkoriban azt mondták, hogy na hát ez lehetetlen. Verne Gyula nem volt nagyon ügyetlen a tudományok és a technika dolga között. Ő azért elég jól tudta, hogy mi az, amit kimerészel mondani. És lám, ami elképzelhető volt, az meg is valósítható, és így állították föl ezt a tételt, és ha valaki vadabbat mondott a kelleténél, az is mondhatta azt, hogy lám, ugye 100 évvel ezelőtt valaki megálmodta, amit hihetetlennek tartottak, és hát íme itt van, és használjuk, és működőképes. De akkor, amikor elrugaszkodunk a többszörös fénysebességű hiperűrsebességgel, akkor az itt ülők közül az átlagból sokkal több hördül fel, mint egy átlagos közönség közül. Többen hiszik el, hogy el lehet rugaszkodni dolgoktól, egy csomó mindent elbír a papír, elbírnak a levegőnek a hanghullámai, amit ki lehet jelenteni, annak ellenére, hogy túlságosan abszurd ahhoz, hogy megvalósítható legyen. És ilyenkor én röviden azt mondom, hogy tudok-e egy bolhát addig táplálni, amíg elefánt nem lesz belőle? Íme egy apró abszurd, ami valamennyire lehiggaszthatja a kedélyeket. De mondok olyan példát, ami kellene abszurdnak tűnik, ám megvalósítható. Például annak idején a bolyai geometria ilyen volt. Meglehetősen abszurd volt első pillantásra, de megvalósítható és működtethető, mint geometriai elmélet. És ennek az ellenpólusát hadd mondjam, hogy elképzelhető ugyan, mint feladat a kör négyszögesítése, de nagyon jól tudjuk, hogy lám bármennyire is elképzelhető, mondom, mint feladat, meg nem valósítható. És gondolom az itt ülők közül nagyon sokan tudják is, hogy miért, hiszen erre már bizonyítás is van. Van-e még időm? No, akkor mivel tényleg szűk az idő, esetleg valakit érdekel, néhány csemegét majd a szünetben elmondok. Egy olyasmi, ami szemléletünkkel összeegyeztethetetlen, de mégis produkálja a természet, abban olyan nehezen szoktak beletörődni. És ilyen például, hogy amit a relativitás elmélet mond ki, és túlságosan népszerűsítéve nagyon is furcsának tűnik egy Iker paradoxon, egy Ura paradoxon, amit a kvantum jelenségek produkálnak, akkor azért az is furcsa, hogy mit csinál az elektron, hol van, hát valahol picike, valami valahol kell lennie, az ő pályája során valahol biztos, hogy kell lennie, és a másút nincs, csak ott van, mondom, nem egészen úgy van. Képzeljünk el egy kertet, amiben van egy szál rózsa, és azt a rózsát szeretnénk a párunknak zsákmányul ejteni. Igen ám, de a kert, bármilyen nagy terjedelmű, tartalmaz egy kutyát, ami ha elmosodik, legalább van 2/7 darab foga, és bármennyire is pontszerű a kutya a kert méreteihez képest, nem mászom be a kertbe, mert a kutya bár pillanatnyilag a kert átellenes oldalán van, de nem elhanyagolható valószínűsége, ha belopóznék, akkor már az én nadrágomban lenne az összes fogával egyetembe. Ilyen apróságokkal nem kell nekem Schrödinger egyenletet levezetnem. Vagy, mint ahogy a természet olyan, amilyen, hogy ugye elfogadjuk azt, amikor édes párom vezeti az autót, és kanyarodik, és akkor ránézek döbbenten a kanyarvétel után, hát mit csináltál? Hát mit? Hát kanyarodtam, indexeltem. Na most a férfiak összenéznek. Na jó, hát egy dolog, hogy kanyarszik valaki, és egy dolog, hogy indexel. És ennek ellenére, miután erre nincs magyarázat, a férfiak nem értik, hogy miért van ez, ez így működik, és nem tudunk egyebet, mint elfogadni. Na, a férfiak se piskóták. Egyszer színházba készülődvén felöltöztem, és odálltam párom elé, hogy lássa, hogy hát. És akkor néz rám döbben, tehát mi van rajta? Hát mondom, megyünk színházba, ugye, zakó, hosszújúink, nyakkenő. Na de ezt a zakót, ezzel az ingel is, ezzel a nyakkenő, most meg a hölgyek mosolyodnak el, és én nem értettem, hogy mi ezen a kifogás. Ahogy egyik esetben a hölgyek úgy működnek, ahogy a másik esetben a férfiak úgy, ahogy, és az ellentétes nem tud erre magyarázatot, ennek ellenére magától értetőnőnek veszik. Nos, nem kívánok levonni semmi súlyos konklúziót, azt hiszem érthető volt a célom azzal, hogy ezeket a dolgokat miért soroltam föl. Picike fegyver, de forgatható és harcképes, és igénytelenek az eszközei. Nem véletlen, hogy ezért is nem kértem semmiféle technikát, és hagytam magam lebeszélni, amikor Trukka Zoli mondta, hogy kell tábla, nem kell tábla. Tulajdonképpen tábla se kell, legalább senki nem szörnyűködik el az amúgy olvashatatlan írásomban. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.
Köszönöm szépen az előadást. Kicsit másról szólt, mint amit gondoltam, de sokkal jobb, mert eszközöket adott a kezünkbe, amiket használhatunk, tehát a meggyőzés eszközeit. azért, ha szabad, teszek megjegyzéseket. A hegedűről nagyjából már tudjuk, hogy a Stradivari miért jó, mert a fa anyag, amiből készítette a mester, az volt jó, hosszú időn át, kevés csapadék, nagyon lassan nőttek ezek a fák, tehát valószínűleg a fa minősége. Másik megjegyzésem, PET, bárki használhatja a tomográfiát, tehát a pozitron-elektron szétsugárzás, ez kicsit jobb, mint a angol és a kontinentális autóütközés, tiszta energia lesz belőle, és az az agy szerkezetét. De nagyon szem, fantasztikus, szemléletes. Végül hat hangozik el Lackovics Miklós taktársunk neve, ő volt az, aki bebizonyította, hogy nem lehetséges a kört négyszögesíteni. Nagyon köszönöm az érdekes előadást, és nyilván lesznek további kérdések, mert az idővel nagyon jól állunk. Örömmel adom át, ugyancsak ilyen fegyelmezett előadásra,